Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Imre. A Budapest nyugati kapujának is nevezett, közel 30 ezer lakosú Budaörs városából, a Kőszikla baptista gyülekezetből köszöntöm Önöket. A közösség 2003-ban alakult, és jelenleg 82 bemerített tagja van. Ebből 5 fő a külmisszióban szolgál, Kárpátalján, Közép-Ázsiában és Brazíliában. A gyülekezethez több mint 60 gyerek is tartozik. A rendszeresen istentiszteletre járó érdeklődők száma átlagban 160. Jelenleg még nincs saját imaházuk, ezért bérelt helyen tartják az összejöveteleket. Jelenleg is itt, Budaörs központjában, a Városi Ifjúsági Klub épülete ad otthont az istentiszteletnek. A közösség küldetését így fogalmazták meg. Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. A zongora hangjaival, melyet Fóris Péter szólaltatott meg, kezdődött el az istentisztelet. Igét hirdette Durkó István lelkipásztor, a baptista egyház missziói igazgatója.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kőszikla baptista gyülekezet istentiszteletén itt Budaörsön. Én Varga Attila vagyok a gyülekezet presbitere, és köszöntök és áldást kívánok mindenkire, akik a Kossuth Rádió hullámain hallgatnak minket hazánkban és határainkon túl is. Ma az ige hirdetés és az énekek mellett olyan élettörténeteket fogunk hallani, melyek azt mutatják, hogy Jézus Krisztus most a 21. században is vezeti az embereket. Gyülekezetünkben hisszük és hirdetjük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A következő énekkel is őt dicsérjük. Thank you.
irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.
Isten ajándéka a gyermek. Ezt mondja a Biblia. Mégis Magyarországon olyan kevés gyermek születik. Miért van ez? Most egy házas pár, Madarász Gábor és Mara számol be arról, hogy Isten hogyan vezette őket a gyermekvállalásban.
Köszöntjük a gyülekezetet és a kedves hallgatókat. Mi egy olyan témában szeretnénk megosztani a személyes történetünket, amivel talán sokan tudtok, illetve tudnak a rádió hallgatók közül is azonosulni. Ez pedig a gyermekvállalás. Amikor Marával összeházasodtunk, mindketten közelítettünk a 30 éves korhoz, ezért nem is szerettünk volna sokat várni a gyermekvállalással. Úgy gondoltuk, hogy várunk egy kicsit, még összecsiszolódunk, majd bele is vágunk a családalapításba. Aztán eljött az idő, úgy éreztük, készek vagyunk rá. Eltelt pár hét, aztán pár hónap, eltelt egy év, másfél év, és még mindig nem kopogtatott a gólya. Mivel már nagyon szerettünk volna egy gyermeket, utána néztünk, hogy mit tehetünk az eddigieken kívül. Ekkor kezdetét vették az orvosi kivizsgálások, ahol tulajdonképpen nem fedeztek fel semmilyen látható problémát. Végül egy meddőségi központban kötöttünk ki, ahol különböző beavatkozásokat is végeztek, mégsem jött létre a terhesség. Közben eltelt 3,5 év. Sokat imádkoztunk mindeközben, és kértük Istent, hogy a megfelelő időpontban és a megfelelő körülmények között ajándékozzon meg minket egy kisbabával, ha ez az ő akarata. Azt a lehetőséget is letettük az ő kezébe, hogy esetleg nem lesz gyermekünk. Végül aztán 2011 végén végre pozitív lett a teszt, nagy meglepetésünkre és örömünkre. Pont azután, miután befejeztünk mindenféle vizsgálatot, beavatkozást, és eldöntöttük, hogy felfüggesztjük ezeket a dolgokat, legalábbis egy időre. Nagyon hálásak voltunk, és élveztük az áldott állapotot. Ám a terhességgel sem volt minden problémamentes. A 15. hét környékén kiderült, hogy Mara elkapott valamilyen vírusfertőzést, olyat, ami eléggé veszélyes lehet a magzatra.
Persze eléggé megijedtünk, és hát én rögtön rávetettem magam az internetre, hogy utána olvassak a különféle lehetséges következményeknek. És hát sajnos nem volt túl biztató, amit olvastam, sem pedig az, amit az orvosok mondtak. Ez a fertőzés ugyanis okozhat nagyon sok mindent, például vakságot, süketséget, vagy idegrendszeri károsodást, vagy legrosszabb esetben akár halva születést is. Aztán többféle vizsgálatra, genetikai tanácsadásra, meg ultrahangvizsgálatra küldtek minket, de tulajdonképpen hát egészen a baba születéséig nem lehettünk biztosak abban, hogy minden teljesen rendben van. Így aztán vártunk és reménykedtünk, és persze sokat imádkoztunk. Aztán 2012. szeptemberében tökéletesen egészségesen megszületett a kisfiunk, Gabó, akivel azóta is nagyon élvezzük az életet. És hát mivel mind a ketten benne járunk már a korban, így nem is szerettünk volna sokat várni a kis testvérrel sem. És amikor Gabó 15 hónapos volt, akkor ismét pozitív lett a terhességi tesztünk, és persze nagyon boldogok voltunk, meg már egészen beleéltük magunkat, hogy akkor most ismét bővül a család. És amikor viszont elmentünk az első ultrahangos vizsgálatra, akkor ott az orvos sokkal kisebbnek mérte a babát, mint amekkorának lennie kellett volna. És ezért aztán most is vizsgálatok sora következett, és bizony elég hamar kiderült, hogy bár telnek múlnak a napok, az embrió sajnos semmit sem növekszik, és a szívverését sem lehetett hallani továbbra sem. Aztán egy héttel később az orvosunk közölte, hogy ez a terhesség sajnos az 5. hét körül megszakadt, és így mesterségesen egy műtéttel be kell fejezni. És emlékszem, hogy aznap, amikor ott feküdtem a kórházban, akkor persze sokat gondolkodtam Istenem, meg az én hitemen is, és persze az is felmerült bennem, hogy miért kellett ennek így történnie, meg hogy miért pont velünk, hiszen tényleg annyira szerettük volna ezt a picit, és jó szülei akartunk lenni. Isten azonban egy nagy békességet adott nekem, és van egy rész a Bibliában, ami az eszembe jutott, így szól. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Rájöttem, hogy végül is két lehetőségem van. Az egyik, hogy tovább aggódok, és dühös vagyok, vagy így Istentől elhagyatottnak érzem magam, vagy pedig elfogadom azt az igazságot, hogy Isten igenis tud erről a dologról is, és mindezek ellenére szeret, és törődik velem, sőt a meghalt kisbabánkról is gondot visel, és szereti őt, igazából jobban, mint amennyire akár Gabi vagy én szerettük. És persze ott voltam, mi lett volna, ha kérdés. Én ugye nem látom a nagy képet, és nem látom a jövőt, és nem látom azt se, hogy mi lett volna, hogyha ez a baba megszületik. Ezt egy valaki tudja, ő pedig maga Isten. És ő bölcs, és jó. És hiszem, hogy ennek valamiért így kellett történnie. Valószínűleg sosem fogom megtudni, hogy miért, de végül is nem is ez az én dolgom, hogy megértsem, hanem hogy bízzak Istenben így is. És azt gondolom, hogy az ember mondhatja, sőt el is hiheti, hogy van neki hite, és hogy ő bízik Istenben. De az ilyen helyzetekben derül ki, hogy mennyire valódi és mennyire stabilis ez a hit. És én akkor ott ismét Isten mellett döntöttem, és amellett, hogy neki hiszek. És azt hiszem, hogy emiatt tudott akkor a békességem lenni ott a kórházban.
Persze most néhányan talán azt gondolhatják, és mi is találkoztunk többször ezzel a véleménnyel, hogy ezért jó, hogyha valaki hisz, mert akkor a hite nehéz helyzetekben kisegíti, kapaszkodót, vigaszt nyújt, értelmet ad a dolgoknak. Isten biztosan valami jobbat tervez, ennek valamiért így kell lennie. Sok ember szerint ez tulajdonképpen mindegy is, hogy miben hiszel, a lényeg az, hogy higgyél, és az majd mankót nyújt neked az életed nehéz helyzeteiben. Én viszont személy szerint azt gondolom erről, hogy korán sem mindegy, miben hisz az ember. Mert a fő kérdés az, hogy igaz-e az, amiben hiszek. Én nem akarom csupán vigasztalni magam azzal, hogy Istenben lehet bízni, egy magzat elvesztésekor is, mert ha Isten nem mindenható, nem igazságos, nem szerető, vagy éppen nem is létezik, akkor én nem akarok ebben hinni, csupán a pszichológiai hatás kedvéért. Ha nincs Isten, és nem igazak a Bibliában leírt ígéretei, akkor én nem szeretném erre alapozni az életemet, és erre építeni a családom életét sem. Éppen ezért arra szeretnék bátorítani mindenkit, aki akár nehéz helyzetben van éppen most, és nehéz kérdésekkel szembesül, hogy abban higgyen, ami valóban igaz, ami valóban megállja a helyét. Mert ha Isten tényleg szeret, és tényleg nagyszerű terve van az életünkkel, akkor ez valódi reményt adhat, bármivel is kell most szembenéznünk. Én arra a következtetésre jutottam, hogy a kereszténység tényei igazak. Tényleg létezik egy szerető, gondviselő Isten, aki a legjobbat tartogatja számunkra. És ezek az énekek, amiket énekeltünk most, nem csak azért énekeltük, hogy csak bevezessük a Isten tiszteletet, hanem valóban szívből jönnek. Ami a gyermekvállalást illeti, még nincsen kistesó, de továbbra is imádkozunk azért, hogy Isten adjon Gabónak kistestvért, ha ez az akarata. Hisszük, hogy az ő terve és akarata tökéletes, ezért bátran bízzuk rá ezt a számunkra olyan fontos területet. Köszönjük szépen!
Kicsoda az Isten? Teszik fel sokan a kérdést. Az igehirdetés magát Istent mutatja be nekünk. Isten tiszteletünk folytatásaként hallgassuk meg Durkó Istvánt, a gyülekezet alapító lelkipásztorát.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma a Máté evangéliumának a 20. rész első versétől fogom olvasni Isten igéjét. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül és délután 3 óra tájban, és ugyanúgy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész napnak a terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ma egy olyan világban élünk, ahol a munka lehetőség az életünknek a minőségét is eldönti. Aki munkát kap, az egyben lehetőséget is kap. Minél jobb a munka, annál nagyobb a lehetőség. Ha valakinek viszont nincs munkája, arra az elszegényedés vár. A gazdasági hírekben folyamatosan azt halljuk, hogy országok és városok versengenek az új befektetőkért, hiszen ezek egyrészt munkát hoznak, másrészt új perspektívát fognak jelenteni az ott élő embereknek. Világunk egyik nagy problémája a munkanélküliség. A pályakezdő munkanélküli fiataloktól kezdve minden korosztályban találunk munkanélkülieket. A munkanélküli ember értéktelennek, kiszolgáltatottnak érzi magát. Jön az anyagi nélkülözés, elkeseredés, és ilyenkor sokan az alkoholhoz nyúlnak, mások a fekete munkát vállalják be, vagy bűnözésre vetemednek. De akadnak olyan emberek is, akiknek az életük teljesen értelmetlenné válik, és öngyilkossági gondolatokkal küzdenek. A másik félelem azokban jelentkezik, akiknek van munkájuk. Mi lesz, ha elvesztem a munkámat? Sokan nem tudnak örülni annak, ami van, mert a félelem megkötözi őket. Lehet, hogy olyan dologtól félnek, ami talán soha nem fog bekövetkezni, de félnek, és ez elveszi az életörömöt tőlük. A Biblia pedig ezt mondja, Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Jézus ebben a példázatban arról beszél, hogy Isten országában a gazda, aki a nagy befektető, keresi azokat, akik készek elfogadni az ajánlatát. Az akkori világban a munkanélküliek nem a munkaügyi központokba mentek, és nem az életrajzaikat küldték különböző helyekre, hanem a piacon várták, hogy valaki felfigyeljen rájuk. A példázatban Jézus biztos munkát és biztos fizetést ígér. Ez nem rossz ajánlat, de nézzük meg, hogy pontosan mit is jelent ez. Amikor meghív az Isten, hogy dolgozzunk a szőlőjében, ez nem más jelent, mint azt, hogy gyere és csatlakozz hozzám, kerüljünk személyes kapcsolatba. Az én munkám legyen a te munkád, az én céljaim legyenek a te céljaid. Én vagyok az Isten, a te teremtőd, szeretném, ha megismernél engem. Ennek a kapcsolatnak az eredménye az örök élet vagy üdvösség. A gyülekezetünk által korábban végzett közvéleménykutatásban egyszer megkérdeztük az embereket, hogy szerintük van-e Isten. A válaszok így hangoztak. Van, nincs, nem tudom, valakinek lennie kell, valószínű, Isten még nem látta senki. Mások azt mondták, hogy még nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. A következő kérdés így hangzott, ha van Isten, és személyesen lehetne vele találkozni, érdekelne-e? Az emberek 70%-a igennel válaszolt. Az emberekben tehát van egy belső igény arra, hogy az Istennel személyesen találkozzanak, bármit is jelentsen ez. Itt a gyülekezetben a jelenlévők között és a hallgatók között is vannak olyanok, akikre érvényesek lehetnek a következők. Lehet, hogy van családod, munkád, pénzed, egészséged, kerek a világ számodra, de fontos kérdés, hogy van-e élő kapcsolatod Istennel. Lehet, hogy azok közé tartozol, akiknek az életében ott vannak a fájdalmak, betegség, félelmek, csalódások, vagy a sok megválaszolatlan kérdés, de ennél sokkal fontosabb, hogy van-e élő kapcsolatod Istennel. Hadd kérdezzem meg, szeretnél élő kapcsolatba kerülni az Istennel? Erre hív a példázaton keresztül Jézus. Nem akarja, hogy tétlenül sétálj a piacon, vagy nézelődj az interneten. Néhány napja, amikor egy munkanélküli emberrel találkoztam, és megkérdeztem tőle, hogy mivel tölti az idejét, a válasza ez volt, semmivel. Hát ez nem jó. Ha nem szolgáljuk Istent, akkor olyan dologba fektetjük az életünket, aminek az értéke az örökké valóság szempontjából a semmi. Isten nem akarja, hogy a semmivel teljen az életünk, mert ez nem más, mint a teljes céltalanság a szellemi és lelki területen. E Istenről egyszer azt jegyezték föl, hogy amikor a vonaton utazott, jött a kalauz és elkezdte keresni a jegyét, de nem találta sehol. A kalauz felismerte őt és biztosította, hogy tudja ki ő, és nem fogja megbüntetni. Erre Einstein így válaszolt. Tudom, hogy ön tudja, hogy én ki vagyok, én is tudom, hogy én ki vagyok, azt is tudom, hogy ön ki, de szükségem lenne a jegyre, mert fogalmam sincs, hogy hová utazok. Aki megszületett erre a világra, de nem tudja, hogy az élete merre tart, mert nincs kapcsolata az Istennel, az a semmivel tölti meg az életét, és közben a bűn kezd uralkodni rajta. Erről ezt mondja a Biblia. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás és ezekhez hasonlók. És így folytatja a Biblia. Ezekről előre megmondom nektek, mint amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Akik ezeket teszik, nincsenek az Istennel személyes kapcsolatban, mert a bűn uralkodik az életükön. És a bűn az elválaszt bennünket az Istentől. Akik ezen nem változtatnak, azok az örökkévalóságot is a bűnei súly alatt fogják eltölteni. Ezt a helyet nevezi a Biblia pokolnak. Egyszer egy istentagadó és egy keresztény beszélgettek Jónás történetéről. Az istentagadó ember megkérdezte, te hiszed, hogy Jónás 3 napig a hadgyomrában volt? Mit evett? Honnan volt levegője? Miért nem fulladt meg? Záporoztak a kérdései. A keresztény ezt válaszolta. Én teljes mértékben elhiszem, de a részleteket majd a mennyben megkérdezem Jónástól. Az istentagadó újra kérdezett. Mi van, ha Jónás nem is jutott a mennybe? A keresztény ezt válaszolta. Akkor majd te személyesen megkérdezett tőle a pokolba. Látnunk kell, hogy egy fontos szellemi alapelv működik. Az életünk során, ha nem mondunk igent Isten hívására, akkor az örökkévalóságot is Istennél fogjuk eltölteni. Ez a mi döntésünk, ez a mi választásunk. Ezért fontos, hogy az Istennel való kapcsolat területén ne a semmittevés jellemezzen bennünket. Ma olyan sok dolog van, ami elvonja a figyelmünket a lényegről. Időhiányban, pénzhiányban, szeretethiányban szenvedünk, rohanunk, próbálkozunk, és alapvetően nem változnak meg a dolgok. Van egy olyan afrikai hangyafaj, ami a fákat rágcsálja, és ebből szerzi a táplálékát. Belebújik a fa bútorokba is, és belülről rágja szét azokat. Sokáig nem látszik semmi, de egyszer csak összecsuklik a bútor. Valami hasonlót fognak átélni azok, akiknek hiányzik az életükből Jézus Krisztus. Ő az, aki magára vette a bűneinket, és meghalt ezekért. A kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, vagyis ki van fizetve az ár. Az ember szabad, van bűnbocsánat, és van szabad élet Krisztusban. A példázatban a gazdag csak reggel egyezett meg a munkásokkal a munkabérben. A később jövőknek azt ígérte, ha elmentek dolgozni, majd megadom nektek, ami jogosan jár. Csak azok mentek el, akik ezt elhitték, hogy a gazda nem fogja őket becsapni. Te elhiszed, hogy Jézus téged nem fog becsapni? Aki az életét áldozta érted, ő ezt mondja János evangéliumának a 14. részében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Egy filozófus azt mondta, az örökkévalóság nem jó ötlet, ha ennek az életnek minden kudarcát, fájdalmát, elrontott kapcsolatait magunkkal kell cipelnünk, és soha nem fogunk megszabadulni tőle. De bátran mondhatjuk, hogy van szabadság. Jézus a példázatban azt ígéri, hogy akik elfogadták a gazda hívását, vagyis engedelmeskedtek Istennek, azok meg fogják kapni a jutalmukat. Olyan sok ember vágyik arra, hogy az Istennel megbéküljön, a lelke felszabaduljon, de nagyon sokan nem mernek lépni. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus a keresztre vitte a bűneinket, és a világnak ezt kiáltotta, elvégeztetett, ki van fizetve, rendezve van minden, van megoldás. Jézus kinyújtott keze ott van előtted, és az a kérdés, hogy elfogadod-e most az ő segítségét. Ernest Hemingway, a Nobel-díjas író, az Álmok városa novellájában arról ír, hogy az apa összeveszett a Pákó nevű 10 éves fiával, és a kapcsolatuk teljesen megromlott. Egy nap a gyerek elszökött otthonról, és az apa hosszú keresgélésbe kezdett, de nem találta meg a fiát. Mivel nagyon szerette őt, egy hirdetést adott fel az újságban ezzel a szöveggel. Pákó kedden délben várlak a Montana szállóban. Minden bűnöd meg van bocsájtva, apád. Másnap a szálló előtt 800 Pákó nevű fiú állt, akik vágytak arra, hogy a kapcsolatuk rendeződjön az apjukkal. Te szeretnéd, hogy rendeződjön a kapcsolatod a mindenható Istennel? A mennyei atyával? A teremtőddel? Ez lehetséges. Most arra hívok mindenkit, aki szeretné átélni az Isten szeretetét, hogy mondjon el velem egy imát. Ez az ima akkor lesz élő, ha hittel és bűnbánattal tudjuk elmondani. Ebben az esetben az ima kifejezi a megtérési szándékot, és azt az őszinte vágyat, amire Isten válaszolni fog. Imádkozzunk. Istenem, nem akarom tovább nélküled élni az életemet. Szükségem van rád. Elhiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért is. Bocsánatot kérek minden bűnömért. Tisztítsd meg a szívemet teljesen. Most átadom magam neked, és kérem, hogy irányítsd és vezesd az életemet. Hiszek benned, hogy te vagy az én Istenem, most a földi életemben, és majd az örökké valóságban is. Ámen. Aki elmondta ezt az imát, kérem, hogy keressen meg egy lelkészt, vagy egy másik hívő embert, és mondja el neki, hogy megtért Jézus Krisztushoz. A Budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet is kész ebben segíteni. Aki ír nekünk az info@kosziklagyulekezet.hu címre, mi válaszlevélben küldünk anyagot, ami segít a lelki növekedésben. De szeretnék még egy témáról szólni. Vannak olyanok, akik már régóta keresztények, évek vagy évtizedek óta van élő kapcsolatuk Istennel, és ott vannak a gyülekezetekben. Amikor a példázatban a jutalmazásra kerül a sor, azok, akik egész nap dolgoztak, azt látták, hogy mindenki egyforma bért kap. Ez nem igazságos, méltatlankodtak. Mi egész nap dolgoztunk, mások csak keveset. Hogyan kaphatnak ők is ugyanolyan bért? Mindenképpen igazságos lenne a differenciált bérezés, de Isten a kegyelem alapján dönt. Mivel Isten kegyelmes, ma is hívja az embereket az ő munkájába. Ma is szól a tékozló fiúknak, hogy menjenek haza bocsánatot kérni. És lesznek olyanok, akik ma hoznak egy döntést, és holnap reggel elindulnak. Isten ma is hívja azokat, akik olyanok, mint Lévi, a vámszedő. Gyere és kövess engem, hívta Jézus. Lévi elindult, otthagyva mindent, és követte Jézust. Lesznek olyan emberek, akiknek ugyan mindenük megvan, de a lelkük belül üres, és Jézus szavára ott fognak hagyni mindent, és elindulnak. Isten ma is hívja azokat, akik olyanok, mint Zákeus. Jézus szava teljesen megváltoztatta ezt az embert. Most már nem elvenni, hanem adni akart. És lesznek olyan emberek, ma is, akik elindulnak, és az életükben hasonló változásokat fognak átélni. Isten hívja azokat, akik olyanok, mint a samáriai asszony. A sok párkapcsolat közül egyik sem hozta meg neki a várt eredményt. Ma elindulnak olyan férfiak és nők, akik válások és szakítások fájdalmát élték át, de most Krisztusban új életet és új lehetőséget kapnak. Isten ma is hívja azokat, akik olyanok, mint Saul. Ők ma még az egyházat szidják és üldözik, de holnap megtérnek, és Isten emberei lesznek. A gyülekezetekben lévő hívőknek számítani kell arra, hogy Isten tömegeket fog megszólítani, és nekik ugyanaz lesz a fizetség, az üdvösség, mint amit a régi hívők fognak kapni. Ezért mondja tehát a Biblia, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Aki nem akar utolsó lenni, az készítse a szívét és a gyülekezetét is arra, hogy fogadja a megtérő embereknek a sokaságát. A Jelenések könyve segít bepillantani a mennybe, ahol ott lesznek a megtért emberek. A frissen megtértek, a régen megtértek, minden népből és minden nyelvből, és együtt imádják az Istent. Akarjunk mi is ott lenni. Jelenések könyvének a 7. részében így írja le a Biblia. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott a mennyben, megszámlálni sem lehetett, és nem tudta senki. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt, a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágakat lengettek, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták az Istent. Amen.
Buddhistából baptista. Ezt a címet is adhatnánk a következő bizonyságtételnek. Mogi egy buddhista családban született, de Jézus Krisztus teljesen átformálta őket. Hogyan történt mindez? Erről fogunk most hallani. Az ő élettörténete után pedig Huszár Gézát kérjük, hogy mindnyájunk nevében imádkozzon majd.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megosztani veletek a Istennel való megismerésemnek a történetét. Mongóliából származom, és Mongóliában a buddhizmusnak a lámanizmus irányzatát követik, és én is egy ilyen buddhista családban nőttem föl. Kislánykorom óta nagyon lelkiismeretes voltam, és tudtam, hogy nem egy nagy bum hatására jött létre a mindenség a Földön, és hittem, hogy létezik Isten, és próbáltam anyukám tanácsáira lelkiismeretesen a buddhista hitet betartani, illetve minden egyes szabályt betartani. 16 évesen úgy éreztem, hogy annak ellenére, hogy vezekelek a kolostorban, nem szabadult fel a lelkiismeretem. Ha éreztem, hogy le van terhelve a lelkiismeretem, akkor elmentem anyukámmal a kolostorba. Ott fizettünk egy X összeget a kolostorban, ahol a szerzetesek mantráztak értem tibeti nyelven, amit nem értettem. És amikor 16 éves koromra azt éreztem, hogy nem szabadult fel a lelkiismeretem, egyre jobban vádol a lelkiismeretem, meg van terhelve, akkor elfordultam a buddhizmusból, mivel nem kaptam erre a problémámra megoldást, így egy naplót kezdtem el írni, számomra ismeretlen Istennek. Leírtam a gondolataimat, érzéseimet, imáimat, és nagyon vágytam arra, hogy megismerjem ezt a ismeretlen Istent. Akkoriban a húgom találkozott az osztályában egy keresztény baptista lányjal, és elkezdett az ifjúsági alkalmakra járni. Amikor hazajött az alkalmak után, akkor mindig láttam rajta, hogy olyan felszabadult és vidám, ameddig én küzdködtem a vádló lelki ismeretemmel. És úgy döntöttem, hogy én is megnézem azt a helyet, ahol a húgom ennyire felszabadul és ennyire vidám. Egy éven keresztül látogattam ezt a helyi baptista gyülekezetet, és a Bibliát olvasva, a gyülekezetbe járó emberek hitét látva, nagyon vonzónak találtam ezt az Istent. És felfedeztem néhány különbséget a buddhizmus és a baptizmus között, vagy kereszténység között, és a buddhizmusban Isten számomra egy megközelíthetetlen lény volt, akinek a kegyeit ki kell érdemelni különböző áldozatok árán. Viszont a bibliai Isten azt mondta magáról, hogy én vagyok a legjobb barátod, és én vagyok az atyád, és ez számomra nagyon intim és közeli megszólítás volt, mivel a legjobb barátaimnak osztam meg őszintén az érzéseimet, gondolataimat. Ismeretlen érzés volt számomra az, hogy ennek az Istennek is ugyanilyen őszintén elmondhatom a gondolataimat és az érzéseimet. A másik dolog, amit felfedeztem a buddhizmus és a kereszténység között, az volt, hogy a végkifejlett, a legmagasabb elérhető szint a buddhizmusban a nirvana állapot, amit csak úgy tudsz elérni, hogyha lemondasz minden vágyadról, ha esetleg szereted a fagyit, akkor arról is le kell mondani, hiszen akkor fogsz tudni elérni ebbe a nirvana állapotba, ha minden egyes apró vágyadról le tudsz mondani. Ezt úgy tudod elérni, hogyha meditálsz, és tudatosan leépíted a vágyaidat. És ez olyan állapot, amikor megsemmisülsz, mint soha a tengerben eltűnsz. És tudtam gyerekként, hogy ez egy olyan állapot, amit egy embernek lehetetlen elérni. Addig, amíg nem éred el a nirvana állapotot, addig reinkarnálódás van egyik életről a másikra. Viszont a Bibliában azt mondta Isten, hogy a legmagasabb szint a mennyország, ahol nem lesz betegség, rivalizálás, irítség, béke és öröm és biztonság lesz. És ez a elérhető szint sokkal vonzóbb volt számomra. És azt is olvastam a Bibliában, hogy ez csak úgy érhető el, hogyha hiszek a Istennek a fiában, aki meghalt értem, és magára vállalta az összes bűneimet. És amikor úgy döntöttem, hogy igen, valóban ez az Isten, akinek én másfél éve kifejezem az érzéseimet, megtaláltam a számomra ismeretlen Istent, és választ kaptam a lelkiismereti problémáimra, amivel olyan sokáig küzdködtem. És azt mondta Isten nekem, azt mondta számomra ez az élő Isten, hogy ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. És átéltem ezt a felszabadulást, hogy igenis szabad vagyok a lelki ismeretemtől, és ez az Isten, aki ismeretlen volt számomra addig, az én Istenem lett, megszabadított a vádló lelkiismeretemtől, és megbékélhettem önmagammal és az Istennel. Most kapcsolatban vagyok az élő Istennel, aki tanácsol, segít fejlődnöm a gyengeségeimben, és akitől békét és örömet kapok élet különböző helyzetében. Köszönöm.
Köszönjük neked, Istenem, azt, hogy te ma is megszólítasz. Te ma is szólsz emberekhez, akik nem találják a helyüket. Köszönjük neked azt, hogy olyan sokakat hívtál. Köszönöm én is, hogy engem is hívtál. És köszönöm, hogy föl is fogadtál. Dicsérni és magasztalni akarlak, Istenem, azért, hogy te ilyen gondoskodó vagy. Hozzád akarok tartozni továbbra is. Köszönöm neked, hogy a te hangod az ma is szól, és ma is lehet hozzád tartozni, ma is lehet hozzád jönni. És köszönöm neked azt, hogy nem igazságos vagy, hanem kegyelmes hozzánk. Amen.
csodás Isten, a mindenség ura, hiszen szent vagy, szent vagy, a nagy világ csak téged magasztal, hiszen szent vagy, szent vagy,
ég és föld királya,
ég és föld királya,
ég és föld királya,
ég és föld királya.
Akit az Úr megáld, az valóban áldott, ezt mondja a Biblia. Az egyik bibliai szereplő, amikor találkozott az Istennel, akkor azt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten áldásával bírjunk, hogy az Isten megáldjon bennünket. Fontos azoknak, akik itt vannak az Isten tiszteleten, fontos azoknak, akik a gyerekfoglalkozásokon vannak, a gyerekbiblia körökben, és fontos azoknak, akik a rádiót hallgatják. Most szeretnék egy olyan áldást mondani, ami a vágyom az, hogy valamennyünkön nyugodjon meg, és legyen igaz. 1 Tesszalonika 5.23-24-ben a Biblia ezt mondja. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív titeket erre, és ő meg is cselekszi azt. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Budaörsi Baptista gyülekezetben rövidesen véget ér az istentisztelet, melyen Durkó István misszióigazgató hirdetett igét. A közösségről bővebb információt interneten is találnak a www.kősziklagyülekezet.hu címen. Baptista műsorra a legközelebbi Kossuth Rádióban április 4-én pénteken 13 óra 30 perckor az Úr Közel című magazinnal jelentkezünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a gyártásvezető Hegyi Gyöngyi, a főszerkesztő Barlai Tamás, valamint a közvetítés technikai munkatársai Gajászki Zsolt, Dancs Zoltán és Radvánszki László nevében is a szerkesztő Nagy Imre. Isten áldja Önöket, minden jót, a viszonthallásra!
Azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve.